Végének szomorú piszkos sarkát világította meg. Hirtelen elvigyorodtam. A halott fölé hajoltam, és gyorsan, képemen még az oda nem illő vigyorral, lehúztam a parókát Dr. Humberton fejéről, és kifordítottam a belsejét. Ilyen egyszerű volt az egész. A paróka szegélyéhez egy narancssárga színű papírdarab volt erősítve, raktapasszal, amelyet négyszögletes szelofán védett. Könnyedén kiszabadítottam, és megfordítottam. Egy elismervény volt, a Bay City fényképészbolt számozott nyugtája. A tárcámba tettem a papírt, a parókát pedig gondosan visszaillesztettem a halott tojáskopasz fejére. Bezáratlanul hagytam a szobát, mert nem állt módonban bezárni. Lenn a halban a rádió még mindig harsogott. Részeg röhögés kísért a folyósóról. 10. A Bay City fényképészboltból egy férfi hang ezt mondta telefonba. Igenis, Mr. Hicks, készen vannak. 6 darab nagyítás. Fényes papír az ön negatívjáról. Mikor zárnak? Kérdeztem. Ó, körülbelül 5 perc múlva. Reggel 9-től nyitva vagyunk. Reggel értük megyek, köszönöm. Visszaakasztottam a kagylót, és amint gépiesen benyúltam a keskeny nyílásba, valakinek az 5 centesét találtam ott. Átsétáltam a falatozó pulthoz, és vásároltam rajta egy csésze kávét. Le is ültem, csendben kortyolgatva és hallgatva az autódudák kívülről behallatszó panaszos zaját, ideje volt hazamenni. Füttyők hangzottak, motorok rohangáztak, ócska, régi fékek csikorogtak. A külső járdáról lábak egyhangú dobogása egészítette ki a hangzavart. Éppen 5:30 múlt. Kiittam a kávémat, megtömtem a pipámat, majd visszaballagtam a fél utcával odébb lévő Van Nuys Hotelhez. Az irodában összehajtogattam, és a szálloda levélpapírjába helyeztem a fényképészbolt narancsszínű elismervényét, a borítékot megcímeztem magamnak, express bélyeget tettem rá, aztán bedobtam a lift melletti postaládába. Ezután ismét visszamentem Fleck irodájába. Megint becsuktam az ajtaját, és leültem vele szemben. Fleck látszólag azóta sem mozdult el helyéről. Kedvetlenül rágta ugyanazt a szivarvéget. A szeme változatlanul tele volt, semmit tudomással. Újra meggyújtottam a pipámat, végig húzva a gyufát az íróasztal szélén. Fleck a szemöldökét ráncolta. Dr. Hamilton nem nyit ajtót, közöltem vele. Micsoda? Fleck üresen merett rám, mintha nem hallaná, mit mondok. A 332-es lakó, mondom, emlékszik? Nem nyit ajtót. Na és akkor mit csináljak? Akasszam fel magamat? Többször kopogtattam, folytattam zavartalanul. Semmi válasz. Gondoltam, hogy talán éppen fürdik, vagy valami hasonló. Bár nem hallottam semmi zajt. Egy időre elmentem, aztán ismét próbálkoztam. Megint semmi. Fleck a zsebórájára pillantott. A merényéből vette elő. 7-kor lelépek, mondta. Krisztusom! Még egy egész óra van odáig, sőt több. Hű, de éhes vagyok. Ahogy a maga dolgozik, kell is, hogy az legyen. Fenn kell tartani az erejét. Egyáltalán nem érdekel, hogy mi van a 332-es szobában. Maga mondta, hogy a lakója nincs benn. Fleck is ingerült lett. Na és? Nem volt benn, és kész. Nem mondtam, hogy nem volt benn. Azt mondtam, hogy nem nyitott ajtót. Fleck előrehajult. Nagyon lassan eltávolította a szivar roncsait a szájából, és rátette az üveghamut álcára. Újtassa! Próbálja felkelteni az érdeklődésemet! Biztatott óvatosan. Talán szeretne felszaladni és megnézni, mert fogadok, hogy az utóbbi időben nem látott ilyen első osztályú jégcsákány munkát. Fleck a szék karfájára tette a kezét, és erősen szorongatta. Ó! Mondta fájdalmasan. Ó! Felállt, és kinyitotta az íróasztal fiókját, kivett belőle egy nagy fekete pisztolyt, kinyitotta a tölténytárat, tanulmányozta a töltényeket, félszemmel a csőbe is belenézett, majd visszakattantotta a závárt a helyére. Kigombolta a mellényét, és begyömöszölt a pisztolyt az övébe. Válságos helyzetben talán még egy perc se kell hozzá, hogy előkapja. Határozott mozdulattal feltette a kalapját, és a hüvelyk ujjával az ajtó felé bökött. Csöndben felmentünk a 3. emeletre. Végig haladtunk a folyosón, semmi sem változott. Egyetlen hang sem erősödött vagy halkult. Fleck a 332-es szoba felé sietett. Bekopogott. Nyilván megszokásból. Aztán próbálkozott az ajtóval. Vonagló szájjal visszanézett rám. Maga azt mondta, hogy az ajtó nem volt bezárva, panaszkodott. Nem egészen így mondtam, minden esetre nem volt bezárva. Most nem ez a helyzet, szögezte le Fleck, és hosszú láncon lógó kulcsot húzott elő. Kinyitotta vele az ajtót, és körülnézett a halban. Aztán lassan, hangtalanul lenyomta a kilincset, és az ajtót néhány centiméterre betolta. Hallgatózott. Belülről semmiféle hang nem hallatszott. Fleck visszalépett, és kihúzta a fekete pisztolyt az övéből. Kivette a kulcsot a zárból, és egyetlen rúgással szélesre tárt az ajtót. Keményen és egyenesen felemelt a pisztolyt, akár csak a gonosz kovboly vagy nyugaton. Gyerünk, mondta szája sarkából. A vállán keresztül láthattam, hogy dr. Hambleton pontosan ugyanúgy fekszik, mint az előbb, de a jégcsákány nyele most nem látszott a bejárattól. Fleck előre hajolt, és óvatosan belopózott a szobába. Elérte a fürdőszoba ajtót, és a szemét a hasadékra nyomta. Ezután betaszított az ajtót olyannyira, hogy az neki ütődött a fürdőkádnak. Bement és kijött, újra belépett a szobába, mint egy izgatott, de óvatos valaki, aki nem akar kockáztatni. Próbálkozott a szekrénnyel is. Felemelte a pisztolyát, és felrántott az ajtaját, semmi gyanús a szekrényben. Nézzen az ágy alá, biztattam. Fleck szót fogadott, és fürgén lehajolt. A szőnyeg alá is. Bosszantani akar? Fleck mérgelődött. Szeretem figyelni, hogy dolgozik. Most a halott férfi fölé hajolt, és a jégcsákát tanulmányozta. Valaki közben bezárt ezt az ajtót, állapította meg Fleck. Ha csak maga nem hazudott, amikor azt mondta, nyitva találta. Nem szóltam semmit. Nos, úgy vélem, ez már a rendőrségre tartozik, mondta Fleck lassan. Most már nem lehet tovább elkenni. Nem a maga hibája, vigasztaltam. A legjobb szállodában is megtörténhetik. 11. A vörös hajú mentőorvos kitöltött egy nyomtatványt a halálesetről. Majd az író szerszámot visszadugta fehér köpenyének a külső zsebébe. Halvány vigyorral az arcán becsapta a könyvet. A gerinc van átlyukasztva tarkó alatt, mondta könnyedén. Azt mondanám, hogy nagyon sebezhető pont, ha tudja, hol található. Felteszem, hogy tudja. Christy French, nyomozó hadnagy morgott. Gondolja, hogy ez az első ilyen eset, amit látok? Gondolom, hogy nem, hagyta rá az orvos. Egy utolsó gyors pillantást vetett a halottra, majd megfordult és kiment a szobából. Hívom a halott kémet, mondta válla fölött. Az ajtó becsukodott mögötte. Ezeknek egy hulla annyi, mint nekem egy tál fölmelegített töltött káposzta, jegyezte meg Christy French savanyúan a becsukott ajtónak. Társa, egy Fred Bifusz nevű zsaru féltérden állt a telefonkészülék mellett. Port hintett rá új lenyomatok megvizsgálásához. A fölösleget lefújta róla. Egy foltot vizsgált nagyító üvegen keresztül. Megrázta a fejét, aztán leszedett valamit a készülék zárócsavarjáról. Szürke pamut kesztyük, mondta undorral. Belekerül vagy 4 centbe, nagykereskedelmi áron. Sokra megyünk, ha új lenyomatok után kutatunk ilyen bűnbarlangban. Valamit kerestek ezek a dobozban, mi? Nyilván valami olyasmit, ami ott is lehetett volna, hagyta rá French. Nem is vártam új lenyomatokat. Ez a jégcsákány munka specialitás. Rövidesen megjönnek a szakértők. Ez most csak egy gyors áttekintés. Kifordította a halott zsebeit, és amit talált, lerakta az ágyra, a csöndes, már viaszszerű hulla mellé. Fleck egy széken az asztal mellett ült, és komoran bámult kifelé. A helyettes igazgató is fenn volt, de nem szólt semmit. Egy ideig aggódó kifejezésre nézett maga elé, aztán elment. Oda támaszkodtam a fürdőszoba falhoz, és az ujjaimat vizsgálgattam. Fleck váratlan megszólalt. Szerintem a jégcsákány munka női tevékenység. Ezt a szerszámot bárhol meg lehet vásárolni, 10 cent. Ha sürgős szüksége van rá, becsúsztathatja harisnya kötőjébe, és ott tartogathatja. Christy French kurta pillantást vetett rá, bizonyos kíváncsisággal. Bifújsz a halott felé fordult. Miféle hölgyekkel mászkált, kedvesem? Amennyiben manapság egy harisnya kerül, egy hölgy akár, egy fűrész is odadughatna. Erre sohasem gondoltam volna, mondta Fleck. Hagyja nekünk a gondolkodást, kedvesem, ahhoz némi felszerelésre van szükség. Azért nem muszáj gorombáskodni. Bifusz levette a kalapját, és meghajolt a portás előtt. Nem szabad megtagadnia tőlünk egy kis szórakozást, Mr. Fleck. Kriszti Frincs vett át a szót. Mellesleg egy nő tovább szurkált volna, nem tudta volna, hogy mikor elég. Ezek a szalják nem tudják. Itt szakértő dolgozott. Az első próbálkozásra eltalálta gerincagyat, és még valamit. A pasinak, vagyis az áldozatnak csöndben kell lennie ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ez azt jelenti, hogy a fickók többen voltak, ha csak nem volt elkábítva az ürge, vagy esetleg a gyilkos a haverjai közül való volt. Erre én is megszólaltam. Nem értem, hogyan lehetett elkábítva, ha ő hívott fel telefonon a széf ügyében. Frencs és Bifusz mindketten ugyanazzal a türelmes unalommal néztek rám. Há? Mondta Frincs. Maga állítólag nem ismert a pasast, akkor fennáll annak a halvány lehetősége, hogy nem ismerné fel a hangját. Vagy túl finom vagyok? Nem tudom. Nem olvastam a rajongói levelét. Frincs vigyorgott. Ne vesztegesse a finomságát ő rá, fordult Frincshez Bifusz. Tartogass arra az alkalomra, amikor majd a péntek reggeli klubban beszél néhányan azok közül, az öreg hölgyek közül, akik mindenbe beleütik az orrukat, és sokat adnak egy gyilkosság eset előkelő tálalására. Frincs cigarettát sodort magának, és egy konyhai gyufával gyújtotta meg a szék hátán. Sóhajtott. Ezt a technikát Brooklynban dolgozták ki, magyarázta. Sonimus Stein galéria specializálta magát erre, de idővel túlzásba vitték. Akkoriban már annyira mentek, hogy az ember szinte nem mehetett át egy üres telken anélkül, hogy ne találkozott volna ehhez hasonló esetekkel. Aztán kijöttek ide, már azok, akik még megmaradtak belőlük. Kíváncsi vagyok, hogy ezt miért csinálták. Talán nekünk több az üres telkünk, jegyezte meg Bifusz. Frincs arca valósággal álmodozóvá vált. Minden esetre furcsa dolog, amikor Vipi Mayer hidegre tette Sonimus Steint, odaállt a Franklin Avenue-n, a múlt februárban akkor a gyilkos lőfegyvert használt. Mo Stein ezt egyáltalán nem kedvelte volna. Lefogadom, hogy azért volt olyan csalódott a kép, amikor lemosták róla a vért, mondta Bifusz. Ki ez a Vip Mayer? Kérdezte Fleck. Mo Stein után következik a szervezetükben. Válaszolt neki Frincs. Könnyen lehet, hogy ez az ő műve. Nem, mint ha személyesen csinálta volna. Miért nem? Fleck arca egyre savanyúbbá vált. Ti fiúk, sohasem olvastok újságot. Vip Mayer most úriember, ismeri a legfinomabb pasasokat. Még a nevét is megváltoztatta, ami pedig Mostein ügyet illeti. Ez éppen akkor történt, amikor Vip Mayert lesitteltük szerencsejáték miatt. Nem sokra jutottunk vele, neki azonban ragyog alibit adtunk. Minden esetre, ahogy az előbb mondtam, Mayer most úgy viselkedik, mint egy gentleman. Azok pedig nem mennek jégcsákány döfni az emberek tarkójába, hanem felbérelnek valakit. Volt valaha valami dolga? Mayerrel kérdeztem. Frincs éles pillantást vetett rám. Miért kérdi? Támadt egy ötletem. Bár nagyon bágyadt kis ötlet. Frincs alaposan végignézett. Magunk közt szólva, mint kislányok egymás közt, sohasem tudtuk bebizonyítani, hogy akit elkaptunk valóban, Vip Mayer. De ezt ne tegye közhírré. Senki sem tudhatta, kivéve őt magát, aztán az ügyvédjét, no, meg a kerületi ügyészt, a rendőrséget, a városházat, és még talán 200-300 más embert. A halott üres tárcájával a combjára csapott, és leült az ágyra. Közömbösen a hulla lábára támaszkodott, cigarettára gyújtott, és azzal hadonászott. No, ennyi elég az esztrád műsorból. De itt van ez az eset, Fred. Először is. A tag nem volt túlságosan okos.